Sok szeretettel köszöntök mindenkit, egyúttal első vendégünket, Gősiné dr. Gregus Annát. Sok szeretettel köszöntöm.
Köszönöm.
És amikor telefonon beszélgettünk, akkor egészen egyszerűen csak azt kérte, hogy így írjam be a meghívóba, de azért egy picivel többet is szeretnénk tudni, hogy hol tanít, mivel foglalkozik. Tehát valamit önmagáról.
Köszönöm szépen a meghívást, teljes meglepetéssel ért a dolog. Én az ELTE-n tanítottam, most már múlt időben kell, hogy mondjam, mert másfél éve elmentem nyugdíjba, úgyhogy most már nem tanítok aktívan az egyetemen. Hát a kapcsolatunk az továbbra is van a PPK-nak, a pedagógiai pszichológiai affektív pszichológia tanszékénvel vagyok még minden napig is kapcsolatban. Egy két nappal ezelőtt hívott fel az egyik kollégőnő, hogy hogy is van ez az én jegyzetemben, amit ráhagyományoztam. Úgyhogy tényleg élő a kapcsolatunk, de már kötelezettségem nincsen az ELTE-n. Nagyon tényleg röviden dióhéjban a pszichológiát végeztem 1976-ban, akkor rögtön az összehasonlító élettani tanszéken kezdtem el dolgozni, először ösztöndíjasként, Ádám profnak a tanszékén, aki sajnos éppen mostan február 3-án hunyt el.
91 éves.
Igen, igen. És aztán 1985-ben, akkor ottan a Mészáros István és Bányai Évának a hipnózis kutatólaboratóriumában másodéves koromból kezdtem el TDK-zni, és aztán utána úgy maradtam ott bent a tanszéken, ahogy akkor mondták. És 1985-ben Bányai Évával kerültünk át a bölcsészkarra, az akkor alakult kísérleti pszichológiai tanszékre, és akkor elérte ott a ketten voltunk a hipnózis kutató labor, illetve akkor már hallgatóként ott dolgozott a Varga Kata is, aki tudom, hogy volt itt, és adott elő. És hát azóta hipnózis kutatással foglalkozom. A hipnózisnak először a hipnózis iránti fogékonyságot vizsgáltam, és utána pedig, amikor már a technika lehetővé tette, akkor a hipnózis során alkalmazott kommunikáció, illetve a hangnak az akusztikai elemzését végeztem, a PhD-met is ebből írtam. Úgyhogy ennek a kapcsán a nemverbális kommunikáció, illetve a szemkifejezés mindig is izgatott. Úgyhogy így az egyetemi oktatás során is, tehát nem csak hipnózis kutatással, nem csak hipnózissal, hanem az oktatási területem az egész széles körül volt, általános lélektan, kommunikáció, nem verbális kommunikáció, verbális kommunikációt is, meg még egy csomó minden ilyeneket tanítottam.
Jó, hát ebben eltetszett mondani, beletetszett szőni a mai beszélgetésnek a témáját.
Ugye nem ilyen.
Érzelem kifejezés és a nem verbális kommunikáció.
Nekem ilyenkor hull a hajam, és már alig van. Minek ennyit nyökögni? Ez egy iszonyatos, hihetetlen. Arra tanítottuk a gyereket, és szépen beszél. Mondtam, Jani, tarts szünetet, senki nem siette. Ez egy iszonyatos, hull a hajam. De tényleg, ez olyan hihetetlen, ez olyan iszonyatos, minden negyedik szó után hallik egy nyökögés. Mire jó ez?
Megmondom, erre is van magyarázat egyébként. Régebben, még most is azért meglehetősen őzök, lehet, hogy ez a nyökögés, már azért talán kevésbé, borzasztóan zavar, és akkor elkezdtem talán nézni, hogy mi a csuda lehet ez az őzés, és kiderült, hogy, és egy bizonyos szakaszában a kutatásainknak a nyelvbotlásokat is vizsgáltam. És hát ahogy a leírt szövegeket, illetve nem amikor az elhangzó szövegeket leírtuk, hát óhatatlan, hogy a természetes beszédbe, hát ha azt az ember leírja, hát akkor borzasztó, hogy mi jön ki belőle, mert olvasva egészen más, mert nincsenek benne a hangsúlyok. És ahogy hallgattam, őzés, itt őzés, ott nem csak nálam, mindenkinél, és akkor derült ki, hogy kétféle őzés van. Van az olyan fajta őzés, ami egyértelműen egy zavarjel, amikor az ember zavarva és tehát így beszél, illetve van egy másik fajta őzés, ami nem egy zavarjel, tehát nem egy érzelmi kifejezés, hanem tulajdonképpen ez egy kommunikációs jelzés arra, hogy én még nem fejeztem be a beszédet, csak gondolkodom. Tehát ez egy, valójában ez egy kitöltött szünet, amikor az ember beszél, akkor időnként megáll, szünetet tart, és akkor utána folytatja a beszédet. Na most ennek a szünetnek van egy bizonyos hosszúsága, hogyha ez a hossz túl nagy már, és a másik, a kommunikációs partner azt hiszi, hogy akkor most már beszélhet, mert hogy én befejeztem, akkor ez az őzéssel jelzem, hogy még nem fejeztem be, csak gondolkodom. És ez, nem, ez az egyik funkciója, a másik funkciója pedig az, hogy segíti a gondolkodást. Tehát, hogyha az ember, igen, mert hogy a beszédközpontot aktívan tartja, aktívabban tartja, és könnyebben megtalálja a szavakat. Hogyha gátolják az embernek, hogy nem szabad neki őznie, akkor nehezebben tudja kifejezni magát.
Ezt nem tudtam.
Köszönöm. Ennyit a nyekegésnek a védelmében, de azért ilyen, persze, ha az embernek tiszta, világos gondolatai vannak, tudja, mit akar mondani, akkor kevésbé kell gondolkodni, ilyen folyamatosabban tud beszélni. Úgyhogy ebből a szempontból igaza van.
Paraszt emberek olyan folyamatosan elmondják, amit szeretnének, bánatos. Nem
de kisebb, kisebb,
hanem tudják, mit akarnak mondani. Szépen mondják.
Uh-huh. És az biztos, hogy ez az őzés az, amelyik segíti a beszédközpontot abban, hogy aktív maradjon, és nem egyszerűen a gátlás, tehát hogyha meggátolják az őzést, akkor ez,
hát ezt nem lehet tudni, mert ugye akkor az egy extra figyelem, igen, és ez is zavarlat, természetesen.
Lehet, tehát, hogy ennek nincsen más szerepe, csak
az a szerepe lehet, mélyebben nem mentem bele, de az biztos, hogy a kommunikáció szerepe van. Mert hogyha valaki közben őzik, akkor
az
ugye
nyilvánvaló, csak igen, hogy az
segíteni
elgondolkodtatod, hogy lehet, hogy segít aktívan tartani a beszédközpontot is, de akkor ez nem biztos, csak egy feltételezés.
Őszintén szóval nem emlékszem pontosan, hogy vizsgálták már, mert ennek most már, amikor hát olyan szerintem 2000-re olvastam, mert akkor voltam, tehát ez akkor voltam ezen a területen, és már így De elő tudnám szedni a referenciát, az biztos.
Elhiszem.
És az nem lehet, hogy mivel sokkal több információ van az agyunkban egyszerre, hogy ebből próbáljuk a mindig a legmegfelelőbbet kiválasztani, és ez késztet arra, hogy gondolkozzunk, lelassítsuk, de ugyanakkor meg a beszédkészség megmarad.
De hát ez mindig így van, hogy sokkal gyorsabban gondolkodunk, mint ahogy beszélünk, sőt, egyszerre több gondolat is van a fejünkben, benne, és egyszerre nem lehet mindent ugye kimondani. És a különböző tartalmak versengenek egymással. És ilyenkor nagyon sokszor az embernek megbotlik a nyelve, de nem csak, hogy megbotlik, hanem összekavar a... Hú, most héten nem jut eszembe valami jó kis nyelvbotlás, pedig egy időben több szállat gyűjtöttem össze a... De nagyon jó pofán,
amikor a csapat
is ötek.
Mindenki életét meg akarjuk lopni.
Igen, hát ez is olyan. Ez az, igen. Úgyhogy ez nem is volt annyi, de nem is durrant olyan nagyot, mint ahogy várták.
Elszakad ettől az őzésféle
igen, nyugodtan
problémától. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye az előadásának a cím szövege, hogy nem verbális kommunikáció. Valamikor hallottam ezeket a kifejezéseket, tudom, hogy van a verbális és a nonverbális, nem verbális kommunikáció. Ezt a fogalmat kérem szépen, hogy tegyük tisztába, hogy legalábbis számomra, hogy mi a verbális és mi a nem verbális kommunikáció.
Jó, köszönöm szépen. Igen, előadásnak a címe, de László mondta, hogy nem előadás, úgyhogy ilyen még nem volt, hogy én semmivel nem készültem, hanem csak jöttem is, amit tudok, azt mondom. No, tehát a verbális kommunikáció, a verbális az azt jelenti, hogy szó. Na most a szóban az nem csak az elhangzó beszédet jelenti, hanem az írott beszédet is. Úgy szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a verbális minden az, ami a szótárban megtalálható. A nem verbális kommunikáció pedig minden olyan kommunikációs forma, ami ezen kívül van. Na mostan a nem verbális kommunikációnak is nagyon, tehát sok területe van. Van olyan nem verbális kommunikáció, ami kapcsolódik a verbális, azaz a nyelv, vagy nyelvi vagy igen, nyelvi, azt a verbális, azt a nyelvi jelen, hogy a, tehát kapcsolódik hozzá. Például a legjobb, most pont ma jutott eszembe a lányom, ki volt téve a, ott az asztalomnál egy nagyon aranyos karikatúra, három karikatúra, első képen két állatka áll, és az egyik mondja azt, hogy de szép idő van, másik, következő képen másik válaszol, hogy na ne mond. Az egyik az, hogy a, de szép idő van, na ne mond. Ugye az első, de szép idő van, de szép idő van. Verbálisan azonos a kettő, ami megkülönbözteti a kettőt, az a nem verbális kommunikáció, ami a hangsúllyal, a szünetekkel fejezek ki. A, ugye, hogy na ne mond, meg na, ne mond, ebben is ugye verbálisan azonos a kettő, tehát ha leírom, nem tudom a kettőt megkülönböztetni, viszont kifejezéssel, szóban ugye óriási különbség, óriási különbség a kettő között. Ezeket hívják is, hogy paraverbális kommunikáció, ennek is, tehát ezeknek is többféle formája van, amikor azt mondom, hogy szép idő van, akkor is ugye nem verbálisan fejezem ki a kérdést. Ezek nyelvi jelzések. Ugyanígy érzelmeket is így hangsúllyal fejezünk ki, hogy de jó napom volt ma, de jó napom volt ma, vagy pedig, hogy de jó napom volt ma. Ugye ezzel mind az érzelmeimet fejezem ki, illetve ez a fajta nem verbális kommunikáció úgynevezett metakommunikáció is. A metakommunikáció az mindig azt jelenti, hogy kommunikáció a kommunikációról. Tehát én minősítem azt, amit mondok. Tehát, hogyha amikor visszakérdezek, hogy jó napod volt, akkor ebben benne van ugye a kétkedés is, és minősítem a másik kommunikációját, meg a sajátomat is itt egy picit kevertem, mert a metakommunikáció ugye az, amit én a saját kommunikációmat minősítem. A metakommunikáció az nem feltétlenül nem verbális, általában nem verbális szokott lenni, de például ha azt mondom, hogy na a következő 5 percben egy szavamat ne higgyétek el, akkor ugye verbálisan minősítem az én saját kommunikációmat, a saját beszédemet. Tehát ezért lehet a metakommunikáció verbális is, de általában az nem verbális. Nos, ez az, ami a beszédhez kapcsolódik. Nem verbális kommunikációnak több másik csatornája is van. Kezdjük ugye leggyakrabban a látás szokták. Nem tudom, mi a leggyakrabban. Mindegy, tehát az egyik csatornája, ugye az a látás, hogy én mit, hogyan csinálok, ezt látják. Akkor az érzelem kifejezésnél mondjuk ott elsődlegesen. Akkor a hallási csatorna, azzal is, ugye, amit az előbb itt elmondtam, nagyon sokat tudok kommunikálni. Nem csak szándékosan, nem szándékosan is. Tehát például, hogyha én nem is látom az illetőt, ha megszólal, akkor nem csak azt tudom esetleg, hogy milyen érzelmi állapotban van, de azt is, hogy férfi vagy nő, milyen idős, esetleg az aktivációs szintjét, vagy álmos, vagy éppen fel van spannolva. Akkor a szaglási kommunikáció, ezt az egyik ilyen nagyon érdekes jelenség volt, mint amit a tavaly megjelent, az elnézésnél kicsikét utálok, tavaly megjelent az Affektív Pszichológia című tankönyv, és abban az érzelmi kifejezés fejezetet azt én írtam. Na ezt azért kicsikét úgy átlagoztam, hogy ugye friss legyen az emlékezetemben. És, de azt tudom, hogy amikor a szakmai kommunikációval kapcsolatosan mondtam, hogy ezt a szorít muszáj lesz beleírni, bele is írtam, hogy mindig meglepett, amikor vizsgai időszakban bementem a kolléganőmnek a szobájába, ahol előtte hát ugye vizsgáztak a diákok, és mindig megcsapott a félelem szava. Utána tehát olyan jellegzetes szag volt, ami más volt, mint amikor ugyanebben a szobába bementem, és akkor előtte értekezlet volt, ugyanennyi ember ott ült, nem füstöltek, csak ott ültek, és elhasználódott a levegő. De egészen más volt ez az elhasználódott levegő, mint az, hogy ott izgultak a diákok. Nyilván nem egy szándékos kommunikáció, de attól még az ember leveszi ezeket a jeleket és érzékeli.
Bocsánat, Zsoltos Péternél a sima bővő szaga savanyú volt, mert mindig félt.
Igen.
A kriminológusok azt mondják, hogy bűnözők is megérzik, hogy valaki fél, és vannak olyan emberek, akik szinte arra vannak kiszemelve, hogy áldozatok legyenek. Tudunk is ilyenekről, kétszer-háromszor elvették a táskáját és egyéb értékeit.
Hát ezt nem csak a kriminálók, nem csak a bűnözők érzik meg, ezt meg lehet érezni, én se nem tartom magam bűnözőnek.
Hogy mennek az emberek, én erre gondoltam.
Minden, hát kihasználni persze mindent lehet, hogyha az ember odafigyel. Ez az áldozattal, ebből most talán azért inkább nem menjünk bele, mert ez egy nagyon népszerű élet volt ugye a 70-es, 80-as években, de aztán kiderült, hogy egy kicsikét túl erős, tehát hogy nem, egyszerűen nem igaz az, hogy áldozat típus, de az tény, hogy jellegzetes viselkedés sokkal azért tudok vannak. Na de visszatérve a felosztásra, akkor a következő, tehát érzékleti modalitás az érintés. Az érintéssel, tehát neverbális kommunikáció. Ugye nagyon sokat, hogyha valakivel együtt érzünk, mondjuk szomorú, és egyszer csak odamegy és ráteszik a kezünket a karjára vagy a lábára, ezzel kifejezzük azt, hogy együtt érzünk vele, miközben abszolút semmit nem is mondunk. Akkor, mint mondtam, látás, hallás, szaglás, tapintás, mit nem mondtam még, ízlelés, mint érzelmi kommunikáció, hát az ilyen párválasztásról kapcsolatosan azért tehát lehetséges, az nem annyira kommunikációs csatorna, mint nem érzelmi kommunikációs, vagy nem verbális kommunikációs csatorna.
Most itt eszembe jutott, hogy lehet...
Bocsánat, egy fontos dolgot nem mondtam még, ami nem verbális kommunikációs csatorna, és ez pedig a mozgás. Tehát a kinesztetikus csatorna, aminek aztán több alfaja van megint, a testtartástól kezdve, magáig a mozgásig nagyon sok minden van.
Arcmimika és a szemiségeket?
Természetesen az a mozgásos csatornákhoz. A mimika az aztán az egy külön, tehát olyannyira külön terület, hogy nagyon sokáig a nem verbális kommunikációt, az arckifejezéseknek a nem verbális kommunikációt, illetve az érzelmi kifejezést az arckifejezéssel azonosították. Aztán azóta kiderült, hogy hát ez nem csak a mimika van a világon, például érintéssel remekül ki lehet érzelmeket fejezni, kísérletesen kimutatták egyszerűen a személyeknek. Az egy nagyon jó pofa kísérleti helyzet volt, az egyik személy paraván mögött ül, és csak a kezét dugta át a paraván alatt a másik személynek, és a másik személynek azt mondták, megmutatták neki írásba, hogy milyen érzelmet fejezzek ki, pusztán csak a kezét kellett neki fogni. És az a másiknak, aki a kezét oda nyújtotta, ki kellett találni, vagy meg kellett tippelni, le kellett írnia, hogy milyen érzelem volt az. És valami fantasztikus, hogy milyen jól ki tudták találni, pusztán csak ettől, hogy érintették. Például a dühöt, az ilyen lövdösődéssel fejezték ki, akkor az szomorúságot, vagy kéznek az ütögetésével, vagy simogatásával, de azt is lassabb tempóban. Tehát tényleg nagyon jó fokkal, ilyen vizsgálati eljárások vannak már. Na most már természetesen, tehát igen, tehát az kifejezés az ide tartozik.
Az öltözködéssel is lehet, hajaj, de mennyire, ugye?
Az is kommunikál.
De bizonyám.
Igen. Éppen szerettem volna kérdezni, hogy az öltözködés, hajviselet, tetoválás, egyéb ilyen dolgok, hogy...
Ezek olyan fajta kommunikációs csatornák, amelyek viszonylag statikusak és állandóak. Tehát nem magában a kommunikáció folyamatában van, hanem amit én állandóan szeretnék közvetíteni magamról. Állandó alatt, viszonylag állandóan, mert hogy éppen változtatom a hajszínemet, akkor az ugye tegnaphoz képest új, de aztán utána egy darabig az viszonylag statikus öltözködés. Tehát azért ez statikus. De nem a személyközi kapcsolatban fejezem akkor ki. Tehát az nem... De az is a pszichológia része. Ha már itt vagyunk, vagy a különböző csatornáknál, még egy dologgal azért készültem, mert szerintem ez jó pofa, és gondoltam, hogy számítógép nem lesz. Ezt sok évvel ezelőtt hallgatóim hozták még kazettás magnón, aztán utána digitalizáltam. Annak a demonstrálására, hogy ugyanazt a szöveget mennyiféleképpen lehet elmondani. Egy értelmetlen mondatot mondattak el egy valamelyik ismerő, az ismerősünkkel, talán színész hallgató volt, de az nem vagyok benne biztos. Tehát az a homály felé, hogy már én sem tudom, hogy melyik hallgatótól kaptam, azt tudom, hogy két lány találta, és hogy ki az, aki beszél, úgyhogy így nem tudom a kommentet megadni nekik. Viszont nagyon jó pufa, ahogy ezt az értelmetlen mondatot különböző érzelmekkel fejezik ki. Úgyhogy azt javaslom, hogy játszunk egy kicsit, mindegyik rövid néhány másodpercesen, összesen 10 ilyen darab van. És hogy ezt én most itt lejátszom, mert rátettem a telefonomra, tehát ezt lejátszom, és azt próbálják meg kitalálni, hogy mi lehetett az az instrukció, amit kapott az illető beszélő, hogy milyen érzelmet fejezzen ki. Azért nem fejezem ilyen, én nyakra tekertem ki magamat, mert nem mondhatom azt, hogy ilyen érzelmet fejez ki, mert az egyik dolog az, hogy hát én tényleg benne vagyok az érzelemben, a másik pedig az, hogy én eljátszom azt az érzelmet. Mert a kettő azért nem mindig pontosan ugyanaz. Ugye, hogyha én tényleg dühös vagyok, vagy pedig úgy csinálok, mintha dühös lennék, azért lehet a kettő között különbség. Benne van nekem baj? Játékban?
Igen.
Na, nézzük az elsőt. Na, ez mi lehetett?
Fennhangon magyaráz. Fennhangon magyaráz,
nekem azt jött meg.
Nekem meg csodálkozó.
Ez volt az első instrukció. Direkt azért mondom így, hogy mint instrukció ez volt. Tehát ez nem tényleges életben. Második, akkor jön a második. No, ez mi?
Lelkesedés.
Szenvedés.
Beletalálnak az első, nagyon jó, lelkesedés, ez volt az instrukció, igen. Harmadik. Ja, bocsánat. Na. Ez szám. Most jön a harmadik.
Kételkedés.
Ez
nem. Meg olyan meggyőzés, nem. Meg akarom győzni.
De igen, ez öröm volt az instrukció ebbe. Tehát, hogy örüljön. Jön a negyedik.
De gossz, nem
olyan. Így van, ezt soha nem szokták eltéveszteni, mindig a dühöt és a haragot, és ezért volt a legkevésbé kisebb probléma a hangerővel is, gondolom. Ja, köszönöm, előbb indítottam. Ötödik.
Izgatott olyan.
Igen, izgatott félelem. Ugye már most lehet látni, és ez az érzelmekhez egy borzasztó fontos jellemzője, hogy nagyon nehéz szavakba önteni. Tehát érzik ugye rögtön a zsigereikben, hogy mit érezhet az illető, ugye már a félelemnél különösen is. De hogy most ez pontosan miket fél, izgatott, kapkod, nem tudja az ember olyan jól kifejezni. Pontosan ez az érzelmeknek az egyik jellegzetessége, hogy sokszor nehéz szavakba önteni. Akkor jön a hatodik jön, igen. Szomorú bánat, annál egy picikét több.
Panaszos,
igen, sértődöttség. Tehát az a panaszos, szomorú is, hogy nagyon.
Nekem nem jutott konkrétot.
Igen. Hetedik.
Elkeseredett.
Na, ez az, ami, hogy ez a leghalkabb is, ez a szomorúság, bánat, elkeseredett. Na most, amikor ilyen diákoknak vetítettem le, akkor van ilyen oszilloszkóp is, tehát ami mutatja a hangképet is. Gyönyörű szépen lehet látni egymás mellett, hogy ennek a legkisebb az amplitúdója, ez a leghalkabb a bánat. Tehát amikor az ember bánatos, akkor ugye vissza is vonul magába, az aktiváció szintje nagyon alacsonyan van, halkan beszél, alig van energiája, hogy beszéljen, ez gyönyörűen megjelenik a beszédben. Még egy jellegzetessége van ennek, ez a leghosszabb. Ugye ugyanazt a mondatot mondják, némely egész gyorsan vége van, a 3-4 másodperc alatt mondja el, ezt meg 7 másodpercig mondja ugyanezt a mondatot. Ugye ez is az energiahiánynak a jele. Akkor nem. Ez mi
lehetne?
Elmondó.
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 Szavalna. Igen, ez ugye nagyon sokféle válasz jön. Itt az instrukció az unalom volt. Egyrészt kinek mit jelent az unalom? Az unalom nem egy úgynevezett alapérzelem, hanem egy ilyen nagyon összetett érzelem is, ugye nagyon kellemetlen állapot, de valójában nem érzelem, hanem az ember ugye nem tudja, hogy most akkor mit csináljon. Semmihez nincs is kedve, és unatkozik. És hát akkor ugye alacsonyabb az aktiváció, szinte hasonlít a szomorúsághoz is, de annál azért egy picikét gyorsabb, és nincsenek egyértelmű jelei, főleg nem hangban. Akkor a kilencedik. Tessék?
Gondolkodva beszél. Nekem az úgy jön le.
Tehát, hogy valamit meg akar magyarázni önmagának, hogy felismer valamit, amivel idáig még nem találkozol.
Gyászos, fájdalmas, nem lehet?
Lehet, minden lehet, mert hogy mit ért, vagy mit érzékel az ember, de itt az instrukció, hogy gyűlölködés volt. Ami lehet szó még egyszerű. Egy jellegzetessége van, és ez látványban is nagyon szépen jön ki, ahogy a szavakat köpik ki magából, hogy az egyes szavak között szünetet tart. Na mostan, amikor az ember így beszél, hogy na, ne csinálj már ezt megint, akkor, tehát ebből érezzük, csak ugye ahogy most mondom, az ugye sokkal élőbb. Az, hogy minden szót megnyom. Ugye az egyrészt egy határozottság, de amikor az ember gyűlölködik, akkor benne a határozottság is benne van, hogy na most akkor belőle taposom a másikat a földbe. Csak az utolsó.
Ez egy kérdés, teljesen
kérdés. Igen. Kérdés, kétkedés volt, mint érzelem, amit, de hát a kérdés az nyilván. Hát
miért vagy rám mérges, vagy miért gyűlölsz, vagy rám mérges? Kötődik a kettő.
Igen. No, hát ilyen játékok vannak. Nem tudom, hogy hogy folytassuk, vagy hogy mi.
Még a kommunikáció érdekes, a szájról olvasás, ugye a Siket Némák iskolájában ezt tanulják.
Igen.
Vannak emberek, akik nagyon jól tudnak, és erre rá is szoktak faragni időnként.
Igen.
Ajaj, hallottunk már ilyet.
Igen, hát ez a nem szándékos kommunikáció. Ugye van a kommunikációnak, ugye nagyon sok iskolában annak, hogy most mi kommunikáció, meg minden a kommunikáció. Ugye lehet azt mondani, hogy ugye csak az kommunikáció, amit én annak számok. Tehát, hogyha én nem akarok, nem szánom annak, hogy én megmondjam a másik szó, hogy nem tudom, unatkozom, akkor az nem kommunikáció. A másik véglet meg azt mondja, hogy minden kommunikáció, amit én annak látok. Tehát, hogyha valaki lefekszik aludni, akkor én ezt mondhatom azt, hogy hát az illető nem akar velem beszélni, és ezt kommunikálja én velem.
Vagy legalábbis azt, hogy álmos.
Hát nem biztos, én lehet, hogy azt mondom, és vannak bizonyos helyzetek, amikor lehet az, hogy én álmos vagyok, vagy egy kommunikációs fajta, ami nem biztos, hogy szándékos. De mondjuk általában azért a kommunikáció az, amikor én valamilyen jelet küldök, azzal a céllal, hogy a másiknak valamit megértsen, és én pedig úgy dekódoljam, tehát úgy értelmezem azt a jelet, ahogy a másik szándékozta. Ez mondjuk a két személy közötti valódi kommunikáció.
Lehet akár.
Attól függetlenül azért nagyon sok jelből, tehát az ember nem szándékoltan is küldhet kommunikációt, mint amikor akár ez a bizonyos példára, amit itt mondott, akár az, amikor ugye az iskolai környezetet azt mondja szeptember 1-én, hogy tisztelt közönség, szeretettel üdvözlök mindenkit az évzáró ünnepélyünkön. Ugye ezzel nem szándékoltan azt üzenik, hogy jaj, már csak mindjárt lenne, és még csak most kezdődne a nyári szünet. Tehát, hogy vannak ilyen elszólások. Ez nem szándékos, de egyértelmű kommunikáció.
Magnót és annál kapcsolom le, olyan sok minden van, ami így üzen, közvetít a másiknak. Csak legyen, aki vegye.
Most a nemverbális kommunikációnál például úgy gondolom, hogy a látás tekintetében az évszázadok folyamán viszonylag stabil nemverbális kommunikációk léteznek. Ugye szúrós szemmel néz valaki, tehát valószínűleg ez az évszázadok folyamán ez megmaradt. De más tekintetben például ugye régebben egy fehér zsebkendőt elejtett a hölgy, az egyfajta jelzés volt.
Igen.
Hát ez viszont ugye változott, tehát amit tetszett, van, hogy látás, testtartás, stb. Egyik részénél például a látásnál gondolom stabilak ezek a jelek, míg a másnál pedig változnak.
Mindegyik változik. Egyébként ez, amit mondott, ez a zsebkendő ledobás, ezek mindenütt ilyen emblémák. Az emblémák azok olyan jelzések, amelyek akár verbálisak is lehetnének. Tehát, hogy ledobom a zsebkendőt, ugye ezzel azt mondom, hogy gyere, szedjél föl engem, szeretnék veled megismerkedni, de ezt mégsem mondhatom azt, de mégis azt mondom, hogy szeretnék veled megismerkedni. Az, hogy ezek az emblémáknak mit jelentik, hogyha nem az adott kultúrában vagyok, hát a kutya nem fogja megérteni. Erre megint egy remek saját példám van. Én 17-19 éves korában még Amerikában éltem családtagként, és a gimnázium utolsó évét ott jártam. És egyik nap az étterembe, lent a büfébe, ott kiderült, hogy az egyik leányzónak aznap van a születésnapja. Hát én ugye 17 évesen azzal a lendülettel, ilyen boldog születésnapot, nyúltam oda és húztam meg a két fülét, hogy boldog születésnapot. Na most azt a döbbenetet, amit ő lehet, azt az életben nem fogom elfelejteni. Nézik, hogy mi a csodát csinálok én itt, miért húzigatom szegénynek a fülét. is átadtuk, hogy érzékeltem a döbbenetből, hogy hát ez talán nem biztos, hogy az a kommunikációs folyta, amit mindenki ér. És akkor kérdezem, hogy nem szoktátok húzgatni az egymást? Ők nem se. És ott minden, hát ugye ez akkor még azért annyira jól angolul nem tudtam, úgyhogy nemzetközi társaságban voltam. Kínaiak, dél-amerikaiak, többféle dél-amerikai, indiai, mindenféle náció volt ott, és senki nem mondta, hogy ezt ismerni, ezt a fülfizikafeles dolgokat. Tehát aki nem ismeri, az nem fog reagálni rá. Tehát ezek az emblémák. Na most vannak olyan jelzések, amelyek kultúrákon is átívelnek, most hogy ezen a kifejezésben ezeket hívjuk úgynevezett alapérzelmek, amelyek lényegében, tehát úgy néz ki, hogy olyan 6-8, attól függ, melyik szerzőt nézzük, de kb. 6-8 olyan érzelem van, ami úgy tűnik, hogy vele született, és minden kultúrában ugyanúgy fejezik ki, és ugyanazt is jelenti. Na most, ugye ez nem azt jelenti, hogy például hogy valamelyik érzelem nem jelenik meg egy másik kultúrában, csak esetleg másképp fejezik ki. De ezek az alapérzelmek, amelyeket, hogyha mostan elmegyünk egy olyan ősedbőbe, olyan kőkorszaki körülmények között élő, de emberekhez, akik még nem találkoztak fehér emberrel, hogyha ott jókedvű vagyok, a mosolyogok, azt meg fogják érteni, és viszont én is meg fogom őket érteni. Tehát öröm, bánat, harag, félelem, undor, mindig valamiket mindig kihagyom, és mindig más, melyiket nem mondtam még, mint ami alap érzelem. A hetediknek egyébként a megvetés, lenézés még azt is mostanában beleveszik, mert úgy tűnik, hogy ezt is azért megértik. Ez az egyetlen egyébként úgynevezett féloldalas érzelem, amit az kifejezés tekintetében, hogy az ember elhúzza a szája szélét. És melyik volt
az? Öröm,
bánat, harag, félelem, undor. Nem, hogy gyűlölet, az nem, az a kogníció is van, az is a haraghoz kapcsolódik.
Félelem.
Azt megmondtam.
Féltékenység.
A féltékenység, az nem érzelem. A félszék szubjektíve van, tehát érezik úgy, de a félszékenység inkább egy gondolkodásmód és attitűd. Na mindegy, tehát hogy ezek az alapérzelmek, ezeket megértik. Úgy lehet például vizsgálni, hogy a nyelvileg valahogy át kell hidalni ezeket a nehézségeket, hogy megkérik, hogy mondják el, hogy milyen helyzetben lehetett az illető, aki például, akiről ez a fénykép készült. És akkor az egyik helyen azt mondják, hogy meghalt a gyereke, amikor a szomorúságnál volt, a másiknál azt mondja, hogy valami kellemetlen dolog érte. Tehát a történetekből kiderül, hogy hasonló, hogy milyen helyzetben lehet, és akkor így kiderül, hogy tényleg ugyanazt értik alatt az emberek. De egy csomó más érzelem, meg vegyes érzelem, az nem ugyanaz minden kultúrában.
És például tanítják ezeket a gesztusokat, akár politikusoknak, vagy üzleti életben dolgozóknak, színészeknek, tehát különböző szakmák művelőinek, hogy azáltal is eredményesebben végezhessük a munkát.
Igen, ez nagyon kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire függ össze az, amit mondunk, azzal, ahogy mondjuk. Tehát a verbális és a nemverbális kommunikációnak az a része, amikor a nemverbális kommunikáció kíséri a verbális kommunikáció, és ez a kettő lehet azonos, meg más is. Tehát amikor azt mondom, hogy maga becsületes ember, bocsánatot kérek, vagy azt mondom, hogy maga becsületes ember, bocsánatot kérek. Ugye a kettő között óriási különbség van. Az első esetben kongruens, azaz ugyanabb az irányba mutat, kongruens a kommunikáció. Én amikor a második esetben nem kongruens, tehát az egyik üti a másikat, az amit mondok, ellentmond annak, ahogy mondom. Na mostan, és ennek a kongruenciának az igazság, tehát a hazugság detekcióban van szerepe, illetve a hiteles kommunikációban. És a politikusoknak azért tanítják azt, hogy mit hogyan mondanak, mert hogy ha megtanulják úgy mondani mondani valójukat, hogy ezt nem verbálisan alá húzza, vagy megerősítse azt, amit mondanak, akkor hitelesebbnek érzik az emberek. Ezt bizonyos fokig lehet tanítani, de olyan apró finomságok vannak, amit az ember, amit csak akkor lehet valójában kifejezni, ha tényleg átérzi azt. Tehát a legjobb az, a legkongruensebb tényleg akkor a kommunikáció, hogy az ember igazat mond, illetve azt hiszi, hogy igazat mond. Úgyhogy ezt a részét lehet, de nagyon sok mindent nem lehet tanítani.
Jó, kérdezzetek.
Mondták, Imrének voltak régen előadásai, szintén a körünkben, ugyanerről a témáról, és ő nagyon jól bemutatta azt, hogy hogyan kommunikálnak egyesek a beszéd előrehozatalával, a GG-beeresztéssel és egyebekkel, és én a mai napig is azt tapasztalom a médiában, hogy a politikusok 90%-ára ráférne a beszédgyakorlás, mert még a felolvasást és a szöveget is mondatszerűen olvassák fel. Egyáltalán nem ismerik a folyamatosságot, és egy hivatalos beszéd, egy köszöntő szöveg, hát borzalmas, amikor elmondja, hogy átadom a Kossuth díjat, és akkor nem tudnak hangsúlyozni, nem tudnak mit kezdeni a szöveggel, akár elolvasta előtte, akár nem, de lehet, hogy előtte el sem olvasta, és a retorika, mint olyan,
teljesen egyetértek,
az rendkívüli módon hiányzik ebből a mai szónoki
életből. Teljesen egyetértek, sajnos ezt még mondjam, rátok tenni egy lapáttal, hogy sajnos a riporterekre is igaz ez.
Igen, de ugyanakkor nagyon sok szépen beszélő szemét is hallok azért a rádióban,
Mondták Imre, egyébként én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, például az előadásokban, amikor elkezdtem tanítani, akkor borzasztóan mindig elfáradtam, illetve nagyon hamar elfáradt a hangom, és akkor kiderült, hogy persze, ahogy az ember hangosan beszél, automatikusan fölviszi a hangmagasságot, és magasabb hangon beszél, jobban megfeszülnek az izmok, és emiatt elfárad. És azt mondja, hogy mélyebben, hát a légzés is, de hogy mélyebben kell beszélni, úgyhogy elkezdtem, amikor hangosabban beszélek, akkor szokásom már vár, hogy lemélyítem a hangomat, és csodálatos módon ugye másfél órát végig tudom beszélni, és akkor nem fárad el az ember. Úgyhogy ezt, amikor úgy eszembe jön, most már régóta nem jutott eszembe ez a technika, mert sajátom, de ezt tudom, hogy ezt a mondáktól tanultam.
Szépen beszélő
példát hallottunk. Mohai Gábor, hirtelen, Péter Ferenc.
Rangos Kata.
Gazdag Bernadett, új munkatárs most a Krónikában, szerintem nagyon szépen beszél. Meglepően szépen. De bizony vannak riporterek. Le is kapcsolom a rádiót, mert nem tudom megjegyezni, amit mondanak. Azt mondja, ide tette, oda tette, Jézus Mária, le is kapcsolom, a fene sallgat ilyen butaságot. A
sportriporterek között például a Gulyás Lászlót tudom példának hozni.
Kalapos Mihály is
nagyon jó. Ő is, igen, de Gulyás László kifejezetten.
De elég sokat hibázik, nem?
Mondjad meg. Igen, azt szerettem volna megkérdezni, hogy most már amikor a mindennapi életünkben a verbális kommunikáció nagy szerepet kap, hogy ez idővel a nemverbális kommunikációknak a kárára válhat-e. Én abból indulok ki, hogy aki mondjuk tanyánél vagy elszigeteltennél és ingerszegény környezetben, annak olyan ingerszegény válik a kommunikációja most, amikor mindent megírnak, és a klaviatúra mindent elbír, meg nem baj, ha elrontottam, pláne ha név nélkül írom, hogy ez válik egy idő után károkra, tehát visszafele tudunk-e fejlődni?
Hát ezt én nem tudom, hogy tudunk-e visszafele fejlődni, mert előző életeim nem voltak.
Mindig azt
sose fogom elfelejteni, hogy amikor én voltam fiatal, és akkor beszéltünk róla, és akkor papám mondta, hogy hát igen, neki is azt mondták, hogy bezzeg a, úgy mondták az ő felmenői, hogy a bezzeg az ő idejükben, ez már most, és akkor őnek is mondták, és én is ugye hallom, hogy bezzeg a mindenükben. Egy tisztes csodát. Egyszerűen változik a világ, de aztán már kiderült, már az ókoriak is azt mondták, hogy hová fejlődik az ifjúság. Nem hiszem, hogy visszafejlődik, változunk. Van, ami persze más. Az én papámat azért nézték le az idősebb csertészek, mert hogy már szalmazsákot használt a csertésztáborban, és nem a puszta földön aludtak, akkor utána a következő generációt azért, hogy gumimatracon aludtak, utána meg hogy azért, hogy miért sátorban alszanak, aztán meg azért, hogy miért kőházban alszanak a gyerekek táborban. Tehát, hogy egyszerűen az, hogy változik így a világ. Na most visszatérve a kommunikációra, ezt sem hiszem, hogy attól, hogy egyrészt, hogy a verbalitás az túltengene, a verbalitás is mindig kíséri nemverbális kommunikáció is. Az, hogy az emberek nem találkoznak egymással, az csak mondjuk személyesen, az csak azt jelenti, hogy máshol van a hangsúly. Valóban a klaviatúrán nem lehet érzelmet kifejezni, mint ahogy beszélünk. Viszont vannak az ünnep emotikonok, tehát azok az érzelmi kis jelzések, amit be tudunk tenni. És teszünk, azért alakult ki, mert hogy igény volt az emberekben. Pótlással vagy más formája. A pótlás az ez egy kicsikét olyan, mintha azt mondanánk, hogy rosszabb. Más formája van.
Én is szeretnék kérdezni.
Igen?
Én azt szoktam mondani gyerekeknek, hogy öreg, olvas hangosan, az nagyon jól javítja a beszédet. Lehetséges?
Így van.
Én sokat olvasok hangosan okoskának otthon. Több könyvtári könyvet kiolvastam már, és még sokat fogunk merem leírni. És nem biztos, hogy ez nagy kutatás.
Ez egy nagyon jó dolog, ez két dolog miatt is. Akkor is azért is jó a hangos olvasás, mert az ember saját magát hallja. Nem csak, hogy jobban odafigyel arra, amit olvas, hanem hallja, tehát még egy visszajelzés, nem csak elképzelik például azt az érzelmet, hogy te regényt olvas föl, hanem saját maga is, egyrészt hallja, másnak meg jobban ki tudja fejezni.
Igen, mintha úgy előadnál. Én azért is szeretem, hogy pár beszéd van, akkor igyekszem úgy előadni, az is olyan jó, meg a tevékenység.
Jó. Sajnos az árnyoldala is megjelent,
igen?
Mert az írásbeli kommunikációban bizony sokan nagyon sokszor pongyolán fogalmaznak, és képesek olyan szókapcsolatokat alkotni. Kedvenc veszőparipám, és ezt a levelező listán szóvá is tettem, amire érdekes módon nem azt mondták, hogy igen, öreg, igazad van, hanem egy olyan választ kaptam rá, hogy hát miért ne, hát Kazinczy is újította a nyelvet, mi is miért ne újítsuk. A szép magyar beszédről igyekeznek sokan ugye a médiában tanúbizonyságot tenni, ugyanakkor a levelezésben pedig a kedvenc veszőparipám az Azt hiszem című szókapcsolatot ASSZ és M, tehát azt szemként írják le, és ez nekem olyan irritáló, nem beszélve az SMS-eknek a torz szövegeiről, amiket egymásnak küldözgetnek.
Ez csak generációs különbség, abszolút, tehát én semmi bajt nem látok benne. Ez megint csak nem felejtem el, amikor én azt mondtam, hogy tetszem, akkor egy idő egyetemista koromban egy idős professzor bácsi azt mondta, hogy ez tessék, úgy kell mondani magyarul, helyesen. Nekem az nagyon idegen volt. Most ugyanúgy én akadok ki, amikor azt mondják, hogy eszek meg iszok,
ja,
és pedig akadémiai szerint ma már az ikesigé, tehát nem kötelező úgy ragozni, helyes, ha azt mondom, hogy eszek, iszok. Engem ki lehet vele kergetni a világból, de hát már elmúltam 60 éves. Hát Úgyhogy azt írják, hogy azt szelmenek, hogy léci. Hát így változik a nyelv, valakinek tetszik, vannak, hogy nem. Ezzel nincsen baj, mert ugyanúgy kommunikálnak egymással. Ugyanúgy az SMS, az se rontja a nyelvet, más nyelvfajta, az ember tudja, hogy kivel hogy beszél, de mi is azért egy főnöknek egészen másképpen mondjuk el a véleményünket, akár a beosztottunknak, vagy akár a házastársunknak otthon. Tehát, hogy ugyanazt a dolgot másképpen fejezzük ki attól függően, hogy kinek beszélünk, és milyen csatornán beszélünk. Tehát, ha bemegyünk az ügyfélszolgálatra, akkor szóban egészen másképp adjuk el a panaszunkat, mint amikor ezt írásban leírjuk ugyanezt. Tehát, hogy ezzel semmi baj nincsen, más.
Köszönjük, hogy a Bellé-Lézai Rácsi az egyetemen? Magyar angol szakos volt.
Hát én voltam 2 évig angol szakos, de nem tudom.
Ötvösen tanított, hosszú-hosszú ideig, oda járt hozzá a munkahelyemre. Sokat beszélgettünk.
Én azt szeretném megkérdezni, gyakran beszéd közben mutogatok.
Köszönöm.
Nem is reálisok, tehát nem is igazán azt mutogatom, amit mondanék. Nem tudom, hogy segít kifejezni, hogy miért csinálom. Időnként zavar, mert szerintem másokat is esetleg zavar.
Ez kapcsolódik egy kicsit az őzéshez. Azok, akik gesztikulálnak, miközben beszélnek, jobban ki tudják fejezni magukat. Azért, mert ez is segíti a beszédet. Ez viszont ezt pontosan tudom, hogy csinálták. Tehát, hogy úgy kellett, tehát olyan kísérlethelyzetet alakítottak ki, hogy nem volt módja az illetőnek gesztikulálni, akkor sokkal több beszédhibát ejtett a beszéd közben, mint ahogy én is most ugye az ember önkéntelenül is gesztikulál.
És akkor felfoghatom hibának vagy hiányosságnak magam felé?
Nem, kifejezetten az jó. Tehát egyrészt segíti ez is a gondolkodást, ez a fajta mozgás, másrészt hitelesebbé teszi. Ennek is a gesztusoknak is, tehát a kézbeli gesztusoknak, amik a beszédet követi, van tőle funkciója, van, aminek nincsen különösebb jelentése, de például az is tehát a központozást is, tehát hangsúlyokat, amikor én azt mondom, hogy de nem mehetsz oda, akkor ezzel, ahogy így mutogatok a kezemmel, a hangsúlyt megadom. Vagy pedig aki látja, annak fog valamit mondani, azt mondom, hogy megkérdezik az utcán tőlem, hogy hol van a hanyadik kereszt utcánál kell a bazilikához elmenni, és akkor azt mondom, hogy a negyedik, vagy pedig a nyolcadik. Ugye azt csináltam most, a negyediknél lejjebb volt a mutató ujjam, ugyanabb az irányba, amikor azt mondom, hogy nyolcadik, akkor egy kicsikét magasabbra emeltem a kezemet, és ezzel a gesztussal azt is így mutattam, hogy mennyire közel van, messze van. És ez automatikusan jön. A beszédben is nagyon sokszor alá festi a beszédet a kézmozdulat, és ez segíti a másikat abban, hogy megértsen. Sőt, nagyon sokszor, és ennek kell jobban, általában ennek kell jobban hinni. Pedig azt mondom, hogy menjen egyenesen, és utána menjen jobbra. Mit csináltam most? Mutattam, hogy azt mondtam, hogy jobbra, és mutattam, hogy balra. Akkor az illető megzavarodik, és hogyha még nem is tűnik föl, nagyobb valószínűséggel fog ténylegesen balra menni, mert a nem verbális az automatikusan annak jobban hisz. Vagy pedig rákérdez,
hogy... A kongruenciának nagyon jó mutatója ez, mert ezek konkrét dolgok persze, hogy az ember... Még az is konkrét, hogy hányadik utca bizonyos foké, még az is, hogy mennyire messzire mutat. De amikor például valaki úgy beszél, hogy így leteszi magáé a kezét és előrehajol, és szinte nagyobb teret foglal el ezáltal, ez is nagyon sokat elárul. Vagy amikor politikusok kézbozdulataival nagyon jellemzően így a néphez így lefele szólnak, vagy amikor valaki szimpatiasan szinte felülről kéri a segítséget, miközben beszél, vagy... Tehát ezeknek nagyon nagy szerepe van.
Igen, és ez tudatlanul is hozzátartozik. Egyébként, ha valaki nem gesztikulál, akkor annak kevésbé hisznek, mint aki gesztikulál, mert az, az annyira automatikus, hogyha nem gesztikulál, akkor azt jelzi, hogy visszafogom magamat, akkor lehet, hogy nem igaz az, amit mondok. Persze lehet, hogy csak visszafogott vagyok, és nem akarok mindent kiadni magamból, lehet, hogy csak a személyiségemből nem akarom vissza, vagy személyiségemet nem akarom kimutatni, de az egyfajta jelzés, hogy valamit visszatartok. Nem biztos, hogy hazugság.
Köszönöm,
hogy
én
kaptam
a kritikát emiatt, hogy ez nem egy
intelligens
viselkedés.
Az egy nagyon
intelligens
viselkedés.
Igen, én szerettem, ha valaki ezt
tudja. Sokkal érthetőbb. Úgyhogy aki azt mondja, hogy ne gesztikuláljon, az nézze meg saját magát videón, hogy mennyire gesztikulál, amikor ő spontánul természetesen beszél. Ő is gesztikulál. Ha természetes. Ha meg nem, akkor az
még nem. És nem is kellene beszélni. Tehát azt mondjuk, hogy én most összefontom a kamat meg a lábamat, én most zárzlődök és elutasítom, nem érdekel, amit nekem mondanak. Azt mondom, hogy én most elevesztettem az én most érdeklődő befogadó.
Igen, hát a test az nagyon sok minden.
De ez például feltétlenül mindig igaz, amit a Bull mondott az előbb?
Micsoda?
Ha nem tudatos, akkor igaz.
Az, hogy milyen testtartás, nagyon sok ilyen könyv van, meg tehát ez a populáris pszichológiában ezt ugye nagyon szeretik. A Julius Fasznak a Body Language, tehát testnyelv című könyve volt az első, ami ugye a 1970-ben ugye nagyon betört a köztudatban is, és akkor ilyen szótárak vannak, hogy mi mit jelent. Ez pontosan, tehát ez nem ilyen szótárazható így, mint ahogy ezt bemutatják. Az biztos, hogy egyfajta zártságot jelent, például a keresztezett kéz, keresztezett láb, ez mutat. De ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy baj. Hát mostan képzeljék el, hogyha mindent itt bemutatnánk, hogyha egy ilyen közegben az ember mindenét megmutatná, az is, ami az ő privát szférája. Tehát egyszerűen védenie kell az embernek magát is, meg a másikat is attól, hogy olyan dolgokat mutasson meg, ami éppen nem megfelelő. Például a keresztezett láb, ami nagyon gyakran, akárhogy itt most körbenézek is, itt nagyon mindenkinek. Ez van nekem azért nagyon furcsa egyébként, hogy itt föl kell tenni a lábamat, és nem tudom, úgy keresztezni a lábamat, amit igazából jól esik. Mert az egy normál viselkedés, hogy adott helyzetben, itt például nem az a célom, hogy én az minden belső rezdeződésemet megmutassam. És ehhez ez segít, hogy az ember visszafogja magát. Desmond Gori azt mondja, hogy ugye főleg a nemi tájéknak az elfedése, tehát az a lényeg, hogy nem vagyok hozzáférhető. Ez azt jelzi a keresztezett.
Még egy dolgot szeretnék kérni, legtöbb ember számára az előrefordítás az igent jelent. Ha rázom a fejem, az nem. Mégis van egy-két ország, nem is messze tőlük, akiben elletik. Hogyan
Így van. Ez megint csak ugyanolyan embléma, amiről az előbb beszéltem, mint a fülhúzgatás, hogy a különböző kultúrák más jelentést tulajdonképpen ugyanannak a jelzésnek. Tehát ez egy tanult dolog, az pont ebben a könyvben pont le is írtam, hogy mennyire más. Darwin úgy gondolta, hogy ez egy természetes dolog, hogy az igen az a fej bolygatás, és a fej rázás az pedig a nem. Igen, kiderült, hogy sokkal kevesebb kultúrában van az, hogy a nem, hogy ez a fej forgatása, ez jelenti a nemet. A nyugati kultúrákban főleg igen, és nem is csak ugye a bolgároknál van az, hogy a fejnek a forgatása, az jelenti az igen, és a fejnek és a bólintás jelenti azt, hogy nem. De nem csak ez, tehát hogy a bólintásnak nem feltétlenül a fejrázás az ellentéte, nyugodtan lehet az a fejnek az ingatása is. Mint ahogy például Indiában, meg az Olaszország déli részében, meg még egy csomó helyen, azt most fejből nem tudom, hogy melyik országokban, annak idején akkor összeszedtem, és akkor le is írtam, hogy hol mi jelenti a nemet, de erről megint csak saját élményem van, Indiában van saját élményem, ahol a nem, bocsánat, az igen, tehát a helyeslés, amikor valaki ugye beszél, és akkor a másik ugye állandóan bólogat, hogy igen, 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 értem. És ott viszont nem simán így ingatják jobbra-bajra a fejüket, hanem még egy kis ilyen 8-as csavart is tesznek bele, úgyhogy állandóan az az érzés az embernek, amikor a másikkal beszél, hogy kétkedik, hogy mi a csoda, hogy én beszélek, azt mondja, hogy igen, igen, és közben így 8-an a csavarja a fejét. És aztán, hát mert hogy ott az azt jelenti, hogy jobbra-balra. A Bulgáriában, amikor meg voltunk, akkor az 74-ben hirtelen kiszedtem a nárka, és papír zsebkendőre volt szükség, 74. Papír zsebkendő Bulgáriában. Hát nem látom se, hogy bementünk a patikába, és hát bulgárul egy szót ugye nem tudunk, és akkor oda mentem a patikushoz, mondtam neki, hogy papír, és mutattam az orvommal, hogy fújni. Szélesen elvigyorodott a patikus, pontosan megértette, hogy én papírsebkendőt szerettem volna, és elkezdett bólogatni. Én megörültem, hogy jaj, de jó, van papírsebkendő, és vártam, és semmi nem történt. Nézett ő rá, én rám, és majd utána leesett neki a tantusz, hogy én azt hiszem, hogy van papírsebkendő, és mint aki megerőszakolja saját magát, elkezdte úgy forgatni a fejét, mint hogy ez nehezére esett volna, és így forgat, mondta, hogy no. És akkor kérdettem meg, hogy hát nincsen papír zsebkendő, de ő csak ugye bólintott.
Bizony.
Úgyhogy ez nagyon, tehát ez kultúrától függ. Egyébként a földközi tenger környékén levő országokban ott általános az, és azért volt a bulgároknál, a földközi tengerországai, meg a Balkán azon a részén, ahol a görögöknél is egy kicsit másképp van, most nem tudom a pontos földközi elhelyezkedés, ahol a fejnek az ingatása, ez jelenti az igen, és ez jelenti a nemet. Sőt, a déloraszoknál meg a hirtelen fejnek a hátracsapása, ez jelenti a huva?
A nevet.
A nevet, igen.
Törökországban is ugyanez.
Igen, azok is. De ez a nyelvvel megtanulható. Tehát például, amikor az indusok angolul beszélnek, akkor ők is igen bólogatnak, és rázák a fejüket a nemnél. Tehát ez áttanulható könnyen.
Na, akkor kérdezzetek.
Kérdés.
Mi az, amit nem érintettünk a kérdésenkkel, és érdemes lenne róla beszélni?
Azt én nem tudom. Ezért dolog lehet. Van egy érdekes jelenség, az ünnep érzelmi ragály, amikor automatikusan vesszük át a másiknak az érzelmi kifejezését, anélkül, hogy tudnánk róla. Például gyerekeknél nagyon szépen lehet látni, újszülött osztályon, ahol még nem ilyen rooming van, tehát nem együtt van a mama-babával, hanem vannak olyan külön csecsemő osztály, és ott garantáltan, hogyha az egyik csecsemő elkezd sírni, akkor az egész újszülött osztály rázennét és elkezd bőgni, mert hogy ők csak folytatják azt, amit az egyik elkezdett. Gondolhatnánk, hogy hát persze, hát ezek picikik nem tudják, hogy tehát úgy veszik át, még nem annyira tudatosak. De felnőtteknél is ez, tehát a társas, azért, mert hogy társas lény az ember, a felnőttek is nagyon könnyen átveszik a másiknak az érzelmi állapotát. Gondoljunk csak arra, hogyha moziban ülünk, és nem a mozimásztat nézzük, hanem körbenézünk a hallgatóságon, szoktak ilyen videófelvételeket csinálni, teleket csinálni titokban, ha csak a hallgatóságot nézzük, pontosan tudjuk, hogy a hátunk mögött mi van a filmásznon, legalábbis érzelmemet, ugyanis az emberek átveszik így annak az érzelmét, amit látunk. Na most ennek óriási jelentősége van, mert anélkül, hogy meg kéne magyarázni, ugye esélybe kovácsolja az adott embercsoportot. és ennek a túlélésben óriási szerepe van.
A nevekést is olyan jól át lehet venni. Tanárok rászólt az orrának, Angéla ne röhögj, egyszer csak hallom, ő is nevet.
Az ösztönök ilyenkor mennyire tudnak működni? Én olyanra gondolok, hogy például a nagyon beteg gyerekek, a különböző korosztály, de nem tudnak beszélni, és innen jutott eszembe, hogy egy elkezd a maga adottságaival hangot kiadni, mondjuk, mert örül. Kedve van, és ez úgy végigmegy, de fordítva is, tehát ha fáj valamilyen és sír, és átveszi a többi gyerek is itt az ösztönlépőt.
Ezt én nem ösztönnek hívnám. Az ösztön az inkább egy viselkedés fajta. Ez az érzelmnek az átvétele, de igen, ez az érzelmi ragály, hogy nagyon könnyen átveszik a másiknak az érzelmét.
És negatív irányba is adhat, nem csak pozitív irányba.
Természetesen. Hát az érzelmek azok. Bár pozitívak, negatívak is lehetnek, semleges érzelemről még nem hallottam.
Ön szerint igaz-e? Én azt szoktam mondani, hogy a lélek immunrendszere a nevetés. Van benne valami?
Igen, ezt, ha jól emlékszem, ezt a babdjelvőt szoktam mondani, de babdjelvőket.
Ja,
igen. Igen, az egy nagyon, tehát a nevetés, a pozitív érzelmeknek a kifejezése, az valóban immunerősítő, tehát ezt mutatások is kimutatták, hogy igen.
Félgyógyulás, ha jó kedvünk van.
Tessék?
Félgyógyulás, ha jó kedvünk
van. Így van. Tehát analitikus beszámolók vannak arról, hogy emberek gyógyították úgy meg magukat, hogy az a baj, hogy nem tudom most, hogy konkrétan ki volt, akivel ezt foglalkoztam, hogy megtudta, hogy valami nagyon komoly, nem rák, de valami hasonló szintű betegsége van. Azt jelenti, hogy a videókölcsönzőből, akkor még nem DVD volt, egy csomó vígjátékot vett ki, és egész nap a vígjátékokat nézte. És miközben a rendes kezelésekre is járt, és gyorsított, nagyon gyorsan meggyógyult.
És élvezte?
Igen.
Hú, nagyon beteg
lehetett. De hát van olyan. Még egy dolog érdekes, most erről jutott eszembe, hogy élvezte, hogy az érzelmeknek a kifejezése, tehát hogy az együtt jár az, hogy mit érzünk, de visszafele is működik. Tehát hogyha én szándékosan fejezek ki egy érzelmet, akkor ez befolyásolni fogja az én érzelmi élményemet. Tehát hogyha én nagyon szomorú vagyok, és szándékosan elkezdek mosolyogni, akkor nem azt mondom, hogy kigorobbanó jó kedvem lesz, de kevésbé leszek szomorú. Na mostan lehet, hogy közben azért tűzségben áll, és nem élvezi annyira, mint hogyha betegség nélkül, de a pozitivitás irányába tolódik el. Tehát azok a praktikák, amiket hát már nagyon anyáink is tanítottak, hogy mit csináljon az ember, hogyha sír. Ha olyan helyzetben, hogy sírni a kéne, de ne sírjon, illetve olyan helyzetben van, hogy nem szabadna nevetni, de mégiscsak nevethetnie van, akkor mit csináljon? Tehát, hogyha az ember szándékosan ellazítja az arcizmait, akkor kevésbé fogja csiklandozni őt a nevetés, és akkor végül le tudja győzni a vihogását, vagy fordítva, hogyha szándékosan ellazítja, vagy kell, hogy egy-egy teknőt, akkor a sírás is meg tud állni. Na most az, hogy ez, és ezt kísérletekből is ki lehet mutatni, az úgynevezett arc visszacsatolási hipotézisek gyönyörű szépen, nagyon klasszikus vizsgálat, ahol nagyon szépen kimutatták, hogy ha az ember úgy néz különböző mértékben vicces rajzokat, hogy közben mosolyog, de nem mert mindjárt elmondom, hogy lehet azt elérni, hogy betudja, hogy ő most mosolyog, akkor viccesebbnek fogják azokat a rajzokat találni, mint hogyha úgy csinál, mint hogyha nem, mint amikor szigorú. És ezt a következőképpen csinálták. Fogtak egy tollat, és megkérték az illetőt, hogy a kísérleti személyeket, hogy vegye a tollat úgy a szájába, hogy a két foga közé tegye a tollat, méghozzá úgy, hogy az ajka ne érjen hozzá. Tehát, na most, ha az ember így fogja a két foga között a tollat, hogy de csak akkor ugye nagyon hasonló, olyan, mintha mosolyogna. Valójában nem mosolyog, csak ugye össze megfeszíti ugyanazokat az izmokat. Ha ikkának akkor ugyanazokat a rajzokat viccesen meg fogja tartani, mint amikor így kell tartani az ajkai közé, úgyhogy a fogal érje hozzá. Ugye ez az arckifejezés meg gátolja a nevető izmoknak a működését, és ekkor ezt kevésbé fogják viccesnek tartani. Na most itt a fedő történet a személyeknél az volt, hogy egy olyan vizsgálatban vesznek részt, ahol azt nézik meg, hogy különböző mozdulatokat, különböző testrészekkel hogy lehet tenni, amit normálisan nem csinálunk, de emberek néha rákényszerülnek. Például van, amikor ugye, ha valaki jobbkezes, akkor a kézzel kell valamit leírni, mert éppen mondjuk el van törve a jobb keze, vagy pedig mind a két keze sérült és kénytelen a szájával fogni a tollat és úgy írni. Úgyhogy ezért kérték meg őket, hogy hát például, és akkor ezt beágyazták, tehát nem csak ezt a kétfajta mozdulatot kellett csinálni, hanem a nem domináns kézzel kellett írni, és ilyeneket is kellett csinálni. És gyakoroltatták őket, hogy vonalat rajzoljanak így a tollal, vagy különbözőképpen tartják a tollat, illetve alá kellett húzni a magánhangzókat szövegbe, illetve be kellett karikázni, hogy mennyire tetszik az adott rajz, úgy, hogy a toll a szájukban van. Tehát itt nagyon jól el volt fedve, hogy valójában nem az érzelmet nézték, és így gyönyörű szépen kijött ez a
nevet. Abban is látszik, hogy nem kell ez tudatosság egyébként, hogy állatkísérletek is vannak ilyenre, nagyon jó pofák kutyával. Félénk kutya ugye behúzza a farkát a szerencsétlen, és végeztek olyan kísérleteket, hogy a kutyának a farkát rögzítették olyan helyzetben, amilyen a magabiztos kutyák farkának a helyzete. Aha. Tehát, hogy jól feszkesen rájöttek, és akkor úgy menjen a kutya szegény, akár nem. És nagyon rövid idő alatt nagyon sokat javult a kutya önbizalma, és megszűnt a félénksége azáltal, hogy nem tudta behúzni a farkát, és aztán később már, hogyha ezt a rögzítést elhagyták, akkor is ugyanúgy ő egy magabiztos kutyává vált.
Igen, de húz ki magad édesfia, és akkor sokkal magabiztosabb
lesz. Pontosan így van, csak ez ennyire nem függ az emberi tudattól, hogy az állat
is működik. De jó, de ezt viszont ezt nem hallottam.
Nyilván tapasztalatok is elhasználták a kutyát, mert azt a visszajelzést kapta a környezetétől, hogy respektálják.
Tehát az most egy tyúktojás probléma, hogy most azért, tehát hogy megtanulja azt, hogy respektálják, és ténylegesen nő az önbizalom, mind a kettő valószínűleg, hogy benne van.
Mind a kettő igaz, ugyanakkor valamennyire azért lehet tudni, hogy nem csak erről van szó, mert nem csak társas kapcsolataiban félénk, hanem például közlekedésben félénk kutyáról is van szó, a járművekkel való viszony meg egyáltalán, tehát...
Meg támadja az embert, amikor tudja, hogy az fél az állattól.
Hát olyan is van.
Az a feladatoknál tartunk.
Minél?
Onnan tudja.
Igen, az is a feladatoknál.
Jó, akkor elszaladt az idő, legyen az utolsó kérdés a következő.
Azt szeretném kérdezni, hogy vannak olyan emberek, aki hát társaságban vagyunk, vagy kettesben vagyunk, és mondja, monoton, az se érdekli, hogy válaszol az ember, vagy hogy mi lehet, hogy lehetne ezzel segíteni, vagy mi az ő problémája, hogy monoton mondja, mondani valóját, se vége, se hossza, nem is vár viszont reakciót. Mi okozza ezt, hogy ő ennyire?
Hát... Ha én pszichológus lennék, ugye, ez, tehát erre nem lehet így válaszolni, hogy mi okozhatja, ez rengeteg oka lehet ennek. Kérdés az, hogy adott helyzetben van így csak, mindig így van-e, ha néhány emberrel, akkor miért, vagy milyen szituációkban, milyen előnye van ennek, milyen hátránya van ennek. Nem, tehát nem lehet, tehát vaktában azért nem akarok mondani, mert ötletem rengeteg lenne. Azért nem akarok mondani így, mert nyilván egy konkrét helyzetre vonatkozik, és akkor lehet, hogy esetleg megbántanék valakit. De nagyon sok, tehát lehet tudattalan ok, és lehet, hogy benne van a hiba idézőjelben, lehet, hogy a másikban van a hiba, lehet, hogy csak a kettőjük kapcsolatában van, de lehet, hogy abszolút nincsen ebben hiba, lehet, hogy egyszerűen nem veszi észre, és senki nem szólt neki.
Ja, hát köszönöm szépen, hogy el tetszett fogadnom meghívást, szerintem.